Isten igéjét olvasom Pál apostol levelei közül az efezusiakhoz, az elsőből, a harmadiktól a 14. versig. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áradásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és vethetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is. Kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre, annak kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.
Csendesedjünk, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, mérhetetlen távolság és mérhetetlen csoda az, amiben te rólunk, a te döntésed szerint már döntöttél felőlünk, a te jó tetszésed szerint, akaratod szerint tervet készítettél, és abban bennünket most és itt, földi életünkben részeltetsz. Köszönjük neked, Urunk, hogy szeretsz bennünket, és örökkévaló szeretettel szeretsz, ezért terjesztetted ki ránk a te irgalmasságodat. És köszönjük, hogy ennek a szeretetnek nincs vége. Ez a szeretet bennünket hordoz, tart, és halálon át is önmagadhoz emel. Köszönjük neked, hogy magasztalhatjuk a te dicsőségedet, a te kegyelmedet, magasztalhatjuk a te szeretetedet, és áthatunk azért, hogy kijelentetted magadat nekünk, hogy Jézus Krisztusban megismerhettünk, hogy vére által bűnbocsánatot, megigazulást, örök életet nyertünk. És köszönjük azt, Urunk, hogy mind ebben benne rejlik minden, amire nekünk szükségünk van, itt és majd odát. Kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, bocsáss meg, amikor elfeledkeztünk erről, amikor tekintetünket nem rád, hanem önmagunkra vagy másokra emeltük. Bocsáss meg, amikor nem hittünk neked, nem hittük el, hogy fontos az életünk számodra is. Te, aki mindent odaadtál, hogy ne adnál Jézus Krisztussal együtt mindent nekünk. De szeretnénk mégis hálatelt szívvel megköszönni a te gondoskodó szeretetedet, amelyel hordoztál most az elmúlt héten, velünk voltál otthonainkban, munkánkban, kapcsolatainkban, próbáink alatt, örömeinkben. Köszönjük neked, hogy kiárasztottad a te kegyelmedet, és köszönjük, hogy most is itt lehetünk előtted, hogy áldjunk és magasztaljunk téged. Segíts, hogy el ne feledjük, ahogyan énekeltük, hogy napfényünk vagy te nekünk. Ne feledjük el, hogy minden jó és tökéletes tőled száll alá. Hogy most is várhatunk téged, várhatjuk a te szavadat, várhatjuk azt a megerősítő kijelentést, amely erejével mi tovább mehetünk az úton. Kérünk, légy így közöttünk, és szenteld meg mindazokat, akik most szolgálatban állnak itt a gyülekezetben, kicsinyek között, és távol innen, és szenteld meg mindazokat, akik most ebben az időben szerte a világon segítségül hívják a nevedet, és tisztelnek téged, és áldanak téged. Köszönjük, hogy egyek lehetünk velük, és mindazokkal, akik hozzátartoznak a te népeddel. Köszönjük, hogy meghallgattál, és köszönjük, hogy velünk leszel Jézusért, megváltónkért, és kiárasztod a te lelkedet közöttünk. Amen. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan énekeltük, és ahogyan most szól hozzánk, és amely alapján lelke segítségével az üzenetét hirdetni szeretném most közöttetek. Írva találjuk ezt Ézsaiás próféta könyvének a 60. fejezetében, és 60. fejezet második versét olvasom, mely így szól. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott rogyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, a gyülekezetet. Egyszer már járhattam itt egy szolgálattal, régen volt, de örülök, hogy újra itt lehetek. És több olyan társammal lehetek együtt, akikkel együtt a teológián végeztünk, hiszen ebben a gyülekezetben hárman is, négyen is vannak olyanok, akik egy év folyama végeztek, én vagyok az ötödik most, aki most újra itt vagyok. Azt gondolom, hogy minden olyan forduló, évforduló, akár hónapforduló, akár egy-egy hétforduló is, az embert elgondolkoztatja és eszmélteti arról, hogy vajon milyen lehetőségei vannak. Hogyan és miként fogjon hozzá a következő napnak, hétnek, hónapnak, évnek, reményteli módon az életének. És azt gondolom, hogy ilyenkor az ember belátja, hogy egyfelől korlátai, másfelől lehetőségei határolják ezt az utat, és föl kell mérni az embernek, hogy valóban mi van arra, hogy ezt befussa. Mi az, ami ebben segíti vagy gátolja. Az életkorunk, a családi körülményeink, az egészségi állapotunk, anyagi lehetőségeink, társadalmi helyzetünk, vagy éppen az elmúlt időből hozott hozadékaink, tehát amit hozunk magunkkal, ezek mind-mind meghatározzák azt a koordinátarendszert, amiben az ember gondolkodik, tervez, és nekilát, valamiképpen nekilát, hogy végrehajtsa a gondolatait az előtte megnyíló időben. Emberi vélekedés szerint általában két végpont között gondolkodik az ember erről. A két végpont egyik pontja, amikor pesszimista az ember, ahogyan ezt mondani szokták, a másik pedig, hogy optimistán fog hozzá dolgokhoz. Churchill azt mondta egy mondatában, hogy egy pesszimista minden lehetőségben meglátja a nehézségeket. Egy optimista pedig minden nehézségben meglátja a lehetőségeket. Egyszerű filozófia, egyszerű gondolat, de talán bennünket is néha érint ez. És ahogyan most lelki alkatunk, jelenlegi lelki alkatunk, ami velünk született egyfelől alkatként, másrészt formált alkati tulajdonság, bizony meghatározza, hogy hogy is szemléljük a dolgokat, hogy hogyan fogunk a dolgokhoz, e két véglet határain belül. De én azt gondolom, hogy hívő emberekként és az igét olvasó emberekként nekünk újra és újra mérlegre kerül az, hogy vajon ennyit látunk-e csupán. Mérlegre kerül, hogy van-e valami más is a szemünk előtt, mint az a lelki alkat vagy gondolkodásmód, amely meghatároz bennünket. Számításba veszünk-e valami mást, és alapvetően másként gondolkodunk-e? Aki csak a született alkatával számol, és erre hivatkozik, az még nem látja az Isten országát. Pedig itt van közöttünk az Isten országa. Bennünk lehet az Isten országa. Sokszor megvallottam, és most itt hagyd mondjam el, hogy kamaszkoromnak volt egy jellegzetes mondása, amikor sokféle rosszat téve, vagy sokféle dologban kritikát hallva mindig védekeztem, hárítottam, és egyben egy kicsit lázadtam is, amikor valamire úgy mondták, hogy nem így kellett volna történnie. Mindig ezt mondtam, hogy nem tehetek róla, így születtem. Én nem tudom, hogy kinek hogyan volt, vagy van ilyen az életében, de ez az indoklás, ez az érvelés benne mindig nagyon erőteljes volt. Ezzel próbáltam elhárítani a kritikákat. Értsék meg, ilyen vagyok. Ilyen az alkatom, ilyenek a tulajdonságaim, ilyenek a lehetőségeim, ilyenek a korlátaim. Így születtem, tessék elfogadni olyannak, amilyen vagyok. De olyan nagy ajándék az életemben, hogy egyszer Isten lelke beláttatta velem, hogy valami más a valóság. Nem arról van szó, hogy ez nem igaz, hanem az a csodálatos, hogy Isten lelke felragyogtatta számomra egyszer Jézus Krisztus által az Isten országát. És olyan csodálatos, hogy ebben az országban, amikor már láthattam, azt pont egy olyan dolog előzte meg, amely egészen egyértelműen a születéshez hasonló. Mert újonnan születve, Jézus Krisztus által az ember egy egészen más természet részesévé válik. Nem tudom, hogy ismerjük-e, ismeritek-e, felismertétek-e ezt, hogy egy csodálatos ajándék részese az az ember, aki Jézus Krisztusban hisz, aki Jézus Krisztust befogadta az életébe, akinek a Szent Lélek munkálkodik az életében. Mert az az ember nem csak a születési alkati tulajdonságai alapján él és gondolkodik, hanem az újjászületett ember az Isten Szent Lelkének a csodálatos munkája által másként gondolkodik, másként lát és másként tehet dolgokat. Aki belé vetette a hitét Jézus Krisztusba, annak az életében megjelent, hogy Péter mondja a levelében, egy isteni természet. Isteni természet részesévé lett, amely által kikerülheti a romlottságot, amely ebben a világban van. János arról, hogy hogyan történik ez, így vall. Akik befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Mert Isten gyermekeként nem csak felelősségünk, hanem lehetőségünk is másként élni és másként gondolkodni. És így fogalmazódott meg az én szívemben akkor, amikor Isten lelke engem is újonnan szült, és egy egészen más gondolkodás indult el az életemben, így fogalmazódott meg, igen, alkatom, tulajdonságaim szerint testileg így születtem, de újonnan nem így születtem. És már nem hivatkozom erre, hogy milyen a természetem, hanem szeretném megragadni napról napra azt a természetet, amelyet Jézus Krisztus által, Isten az ő lelke által nekem ad. És ez a látásmód, ez alapvetően meghatároz bennünket, hiszen ebben az értelemben már nem mondjuk ki soha többé, hogy mi született pessimisták, vagy jobb esetben, ugye ez a jobb, született optimisták vagyunk. Ne erről beszéljünk, hanem arról beszéljünk hívő emberekként, hogy mi felülről született emberek vagyunk, akiknek az életében Isten lelke munkálkodik. Mert számunkra a jövőt, az életet nem az határozza meg, hogy milyen az alkatunk, milyenek a körülményeink önmagában, hogy mire vagyunk képesek, vagy mik a korlátaink, hanem számunkra a jövőt Jézus Krisztus határozza meg. Az ő lelke ereje határozza meg. Az ő szeretete, hatalma, az ő ígéretei határozzák meg. Az ő jelenléte, az ő velünk léte. Ez határoz meg mindent. Mert Isten népe tagjaiként csodálatos ígéreteink vannak. Ahogyan Izraelnek a felolvasott ígéret szólt, és Jeruzsálemnek szól a lelki Izraelnek, nekünk is, Isten új szövetségi népeként szól az ígéret. Hatalmas kiváltságban van részünk. Igen, Isten népe tagjaiként, gyermekeiként, Isten ígéreteit mi birtokoljuk. Nem úgy, mintha mi fogtuk volna meg, hanem bennünket ragadott meg. Isten ígéretei a mieink. És olyan fontos ez, testvérek, hogy ezeket az ígéreteket mi hívő emberek számon tartsuk, számba vegyük, és komolyan vegyük. Úgy szeretem a magyar nyelvet, és ezt a kifejezést is, bár itt a számokról, meg a mennyiségről is szó van, de amikor ezt mondom, hogy számba venni, ez csodálatos dolog. Amikor az ember számba veszi azt, amit Isten mondott. Számba veszi számos voltában is, de ilyen értelemben most értsük, ami testi részünket szánkba vesszük, az Isten ígéreteit, és számon tartjuk. Vagyis ez azt jelenti, hogy nem feledjük el, sőt megvalljuk, sőt kimondjuk ezeket emberek előtt, hogy ilyen ígéreteink vannak. Spurgeon találó gondolata szerint így mondja, az Úr ígéretei közmondások kellene, hogy legyenek az Isten népe között. Közmondások. És hogy belegondolok sokszor a saját gyülekezeti életünkben, a saját életemben is lát, hogy mi mindent mondunk ki, mi olyan közmondásszerűen. Sztereotíp mondatokat, szavakat. Vajon Isten népe arról ismerhető-e fel, amit Spurgeon kifejezett nagyon jól, hogy mi az Isten ígéreteit veszük a szánkba. Ugye tudjuk róla, hogy írt egy olyan áhítatos könyvet, bizonyára többen forgatják, amelynek ez a cím, hogy Isten ígéreteinek tárháza, 365-öt egybe gyűjtött. Ez nem merítette ki a Szentírást. De milyen nagyszerű lenne, ha ezeket számba vennénk, számon tartanánk, akár csak ezeket, és megvallanánk mások előtt. Ezekkel kellene egymást bátorítani, testvérek. Ezekkel kellene egymást erősíteni, ezekkel kellene egymás mellé állva vigasztalni, azzal, amit Isten ígért. Mert Isten népének az Isten ígéretei, azok a fundamentumot, a jövőt, a bizonyosságot jelentik. És én hiszem, hogy ezen a héten, ami következik, meg a hónapban, meg az évben, meg az életünkben is, igazán ezekre az ígéretekre lehet ráállni. Kívánom és imádkozom azért, hogy jussunk ebben előbbre. Hogy töltse be a szívünket, és járja át a gondolatainkat. Mert most is egy ígéretet olvastunk, egy ígéretet hallunk. Ézsaiás prófétán keresztül Isten az ő népét szólítja meg. Arról a valóságról beszél, amit énekeltünk is, hogy bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Ez azt jelenti, ha csak ezt az egy mondatát a Szentírásnak a szívünkre vesszük, hogy ígéretes élet áll előttünk. Isten népe számára ígéretes idő adatott. Nem az emberi prognózisok szerint, hogy mi jön most tavasszal, meg mi nem jön, meg mi változik, meg mi nem változik. Ezt részben gondoljuk, szeretnénk, teszünk érte, de nem ezen múlik. A mi jövőnk ígéretes. És nem azért, mert a külső körülményeink változnak, hanem azért, mert Isten szól, és Isten a szaván keresztül bennünket felemel. Csodálatos ellentétes kis szó van itt, bizonyára sokszor elé került már a gyülekezetnek, személyes Biblia olvasásában, vagy az ige hirdetésben is. Ugye azt mondja ki itt Ézsaiás, hogy sötétség és sűrű homály borítja a földet és a nemzeteket, vagyis azt mondja, ez az kijelentés, hogy nem derű, hanem ború jellemzi a világot, de fölötted Isten népe, de fölötted ott ragyog az Úr. Dicsősége meglátszik rajtad. Isten népe fölött ott ragyog az Úr. Közvetlen fölöttünk, ott ragyog az Úr. És olyan csodálatos ez, hogy ez azt jelenti, hogy e fölé nem kerekedhet már semmi és senki. Mert senki nincs felette való. Senki sincs nagyobb, mint az Úr, a mindenható Isten. Senki sincs nagyobb, mint Jézus Krisztus, aki a királyok királya, uraknak ura. És ő ragyog fölöttünk. E fölé már nem kerekedhet semmi. Ezt nem homályosíthatja el semmi és senki. A Zsoltárossal együtt valhatjuk mi is, én, Uram vagy te, feletted való jóm nincsen. Nincs. Ő az, aki ott ragyog fölöttem. És ugyanakkor, miközben látjuk és halljuk ezt a kijelentést, ez arra is tanít bennünket, hogy helyes szemlélettel éljünk. Arra tanít bennünket, hogy hova nézzünk, és mire nézzünk. Hiszen Ez azt mutatja, hogy ne lefelé nézzünk. Még csak ne is előre nézzünk, vagy hátra. Ne oldalra nézzünk. Ne önmagunkra, ne másokra, hanem fölfelé nézzünk. Sokszor elgondolkozom ezzel, amikor ezt megvallom, hogy emberek kérdezik is tőlem, hogy hát ezek olyan szép, ilyen kegyes szólamok, mi az, hogy fölfelé nézni? Hát, hogy kell fölfelé nézni? Hát nem tudom, hogy te tudod-e, hogy hogy kell fölfelé nézni, de én biztos vagyok benne, hogy ha szeretnél igazán fölfelé nézni, akkor az utat meg fogod találni. Én azt gondolom, hogy fölfelé nézni azt jelenti többek között természetesen, hogy én soha, de soha nem hagyom ki a számításomból az Urat. Hogy nem gondolkodom nélküle, hogy nem vagyok bolond, nem csak gazdag, hanem egyáltalán ember, aki így olvassuk Jézus példázatában, magában okoskodik. Ez a legnagyobb bolondság, amikor önmagamban gondolkodom, ahelyett, hogy fölnéznék az én Uramra, ahelyett, hogy a szavát keresném, ahelyett, hogy a szavával megtelne a szívem, az értelmem, az egész lényem. Nem hagyom ki őt a számításból. És nem teszem egyedül a dolgaimat. Nem úgy indulok neki egy napnak, hogy na Uram, segíts, hogy én megcsinálhassam. Hanem alapvetően azt kérdezem, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Mert nem azt kérem, hogy ő jöjjön velem, hanem azt kérem, hogy hagyj menjek én vele. És olyan nagyszerű, amikor így nézek rá, így nézek fel, mert tudom, ki az én Uram. Persze ehhez az kell igazán, és ebben kell egyre mélyebbre jutnunk, ez az örök élet titka is, hogy megismerjük őt, hogy egyre mélyebben, egyre világosabban lássuk, hogy kicsoda ő. Olyan megdöbbentő, hogy mennyire tisztában vagyunk vele, hogy milyen a világ. Mennyire tisztában vagyunk vele, persze sokszor nem a valóság szerint, de azért özönlik az információ ránk, hogy milyen az ember, hogy milyen vagyok én. Az igazi kérdés nem ez, az a kérdés, hogy kicsoda ő, hogy milyen ő, tisztában vagyunk-e vele. Ezt jelenti fölfelé nézni, hogy őrá tekintve, ővele akarok beteljesedni. Szeretném őt megismerni, a dolgok között hittel rátámaszkodva, tapasztalni, hogy ő az, aki velem van, ő az, aki az Úr, ő az, aki az ő dicsőségével fölragyog. Milyen csodálatos, hogy nekünk nem reménytelenül és nem hitetlenül, nem magányosan és nem kiszolgáltatottan kell élnünk. Nem a magunk erejére kell támaszkodnunk, hanem ott van fölöttünk az Úr. És nem a magunk szempontjai szerint kell értékelni a dolgokat, hanem az Úr szempontjai szerint. A világ olyan sokfélét mond egy-egy emberről, egy-egy dologról, hogy ez micsoda nagyszerű, ez milyen jó, vagy ilyen-olyan. A kérdés sosem az, hogy mit mond a világ. Az a kérdés, hogy mit mond az Úr. Ez az alapkérdés. És ez által válik az életünk is egészen mássá. És olyan jó, hogy mi valhatjuk, és kimondhatjuk, hogy a legfőbb jó számunkra maga az Úr. Nem a földön valami, nem amit kaptunk tőle, hanem ő maga az Úr. Így mondja a Zsoltáros, nincs senkim rajtad kívül a mennyben. A földön sem gyönyörködöm másban. Micsoda szerelmi vallomás ez. Vagy amikor a Zsoltáros azt mondja, hogy kivontál a pusztulás gödréből, így folytatja egy ponton, nincs senki, aki hozzád fogható, hozzád hasonlítható. De az is nyilvánvaló ebből a kijelentésből, amit hallunk, hogy az Úr ragyog fölöttünk. És úgy megtelt az én szívem, mert azt jelenti ezt testvérek, hogy az örökkévaló Isten, a mindenható Isten, a teremtő, a gondviselő, a megváltó, a megszentelő, a megdicsőítő Úr, csodálatos Isten, ragyogó Isten, ragyogó Isten, nincs hozzám fogható. És olyan csodálatos, hogyha rátekintünk, ugyancsak a Zsoltáros mondja, akkor a mi arcunk is elváltozik. Mert akik rátekintenek, elváltozik az arcuk, megváltozik a tekintetük. Mert ő az, akiben gyönyörködhetünk. Ő az egyetlen, akiben valóban gyönyörűségünket találjuk. Emlékszem egy hívő amerikai űrhajós bizonságtételére, lehet, hogy többen láthatták ezt. Arról beszélt ebben a bizonságtételében, amikor a teremtett világ csodáit ilyen módon is láttatta ez a film, hogy amikor fönt volt az űrben, és kinézett a űrhajó ablakán, és látta a kék burokba burkolt földet, és látta a mindenségnek azt a szegletét, amiben beleláthatott ezen az ablakon keresztül, akkor így mondta el, hogy könnybe lábadt a szeme, de a könnyek nem tudtak lecsordulni a szemén a súlytalanság miatt. Mert hódolatra indít, hogy milyen az az Isten, aki ilyen csodálatos szeretettel megalkotta a mi életterünket, ezt a kicsiny bolygót, de ennek minden feltételét. Benne mindent úgy, ahogyan a tudósok kimondják, hitetlenül hívő módon, hogy ebben minden olyan finom hangolt, hihetetlenül finom hangolt, hogy pont olyan a távolság a nap és a föld között, nem kell ezt sorolnom, hogy olyan a dőlésszög, és éppen úgy fordul el a tengelyén, hogy itt mi most itt ülhetünk és élhetünk, és annak a csodát is átélhetjük, mert én csodálom, bár nem könnyű jönni, én is ma ástam a havat, vagy ástam az autót a hóból, hogy ilyen csodálatos ajándékot is kapunk, mint a hó. Telet. Ó, de örülök ennek az igazi télnek. A gyerekeim miatt különösen is öten vannak. Nagyon szeretünk szánkózni. Most már bőjtöltünk az elmúlt években, mert nem volt hó. Úgyhogy megyünk is meg. Mindenfélét teszünk, amit lehet. Mert csodálatos ajándék a hó is. Minden egyes kristály egy kis hó pehely, önálló. Azt mondják a tudósok, nincs kettő egyforma belőle. Fölfogni se tudom. Hatalmas az Isten. Milyen csodálatos az Isten. Az alkotásaiban is látjuk, de leginkább abban a szeretetben, ahogy felénk fordult, ahogyan Jézus Krisztust, a legdrágábbat, az ő egyszülöttét adta. A legdrágábbat adta olyan körülmények közé, amilyen körülmények közé jött. Közénk. És benne fölragyogott az Isten dicsősége. Te csodálkozol-e, és rácsodálkozol-e az Isten hatalmas, dicsőséges voltára? De mondhatod, hogy ezek fenkölt pillanatok. Fönt járni az űrben, már bocsánat a buta kifejezésért, inkább itt az űrben, nem? A Földön. És akkor, ha ebbe vagyunk, akkor is lehet fölfelé nézni. Akkor is lehet rácsodálkozni az Istenre. Tudom Andrástól, hogy itt végigment a Cselekedetek könyvének a sorozata, és szoktunk együtt egyszer-egyszer szolgálni, és hogy elém hozta Isten lelke azt, hogy figyeljünk egy pillantással újra, bizonyára nagyon mélyen megérintő volt már az üzenet István diakónussal kapcsolatban, amikor végig ment ezen a gyülekezet. De emlékezzünk csak rá, hogy milyen körülmények között is hogyan pillantott fel István. Milyen körülmények között? A legnehezebb élet-halál helyzetekben ezek szerint, és ez nagyon fontos, hogy a szívünket ez átjárja, lehetséges feltekinteni. Igen, lehet. István megkövezése előtt, az első mártír megkövezése előtt is feltekintett és megnyílt az ég számára. Miután bizonságot tett, ezt olvassuk, amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben. Fogukat csikorgatták ellene, ő azonban Szentlélekkel telve az égre függesztette a tekintetét, és látta az Isten dicsőségét, és Jézust, amint az Isten jobbja felül áll. Ekkor így szólt, íme látom az eget megnyitva, és az ember fiát, amint az Isten jobbja felül áll. Igen, tudom, vallom most számotokra, hogy a Szentlélekkel telt ember az égre függeszti a tekintetét. Ez nem azt jelenti, hogy nem a földi valóságban jár, de azt jelenti, hogy a tekintete az valóban mindig fönt van, mindig az ő ura felé fordul, és látja az urat. Üresítsük meg magunkat. Kérjünk szabadítást önön magunktól, önteltségünktől, bűneinktől, hitetlenségünktől, és teljünk meg Szentlélekkel, és nézzünk fel az Úrra. Lássuk őt, aki ragyog, akiben gyönyörködhetünk. Mert, és legyen ez alapvető üzenet számunkra, nem a külső körülményeink határozzák meg, hogy fölfelé vagy lefelé tekintünk, illetve azt, hogy tulajdonképpen tekinthetünk-e fölfelé. Az határozza meg, hogy fölfelé tekintünk-e, hogy hídben járunk-e, vagy látásban. A hídben járunk, fölfelé tekintünk. És mi mindennek a következménye, mi mindennek a velejárója, amit itt megvall a próféta, így írja, dicsősége meglátszik rajtad. És tudjátok, az emberi élet legragyogóbb, legcsodálatosabb hivatása lesz nyilvánvalóvá. Meglátszik rajtad maga az Úr, a dicsősége ragyog fel rajtad. A Szent Háromság Isten ragyogó népéhez tartozva, az Úr Jézus Krisztus dicsőséges testéhez tartozva, meglátszik rajtad maga az Úr. Nem is tudod talán, hogy milyen nagy harc dúl azért, hogy ne így történjen. Mérhetetlen nagy harc folyik ezért. Azért, hogy el ne hidd. Azért, hogy nehogy boldogan ezt megéld. Mert a kísértő ősellenség állandóan arról akar téged meggyőzni, hogy úgysem látszik meg rajtad semmi. Figyeld meg! Úgysem látszik, pont te rajtad. Hát ilyen-olyan, amolyan ütött, kopott, nyomorult, szedett-vedett ember vagy, mint én. És úgy érzed, hogy én rajtam biztos nem látszik. De figyelj csak, az ördögnek ezt a taktikáját a lélek leleplezi. Hiszen nem magadra kell nézned. Nem tudom, érted-e most. Hát nem magadra néz. Ne azt vizsgáld, hogy te milyen vagy, hanem nézd az Úrra. Nézd, hogy ő milyen. És hidd, hogy ő a hatalmas, mindenható, aki legyőzte a halált, aki dicsőségesen föltámadott. Ő hatalmas arra, hogy téged úgy használjon, hogy meglátszik rajtad ő. Meglátszik rajtad az ő dicsősége. Hatalmas erre az Úr. Ne lefelé néz, hanem felfelé. Persze, hogy nem látszik meg rajtad, ha magadra nézel. Hát persze, hogy nem látszik meg. De ne engedj a kísértésnek. Nézz fel. Nem én mondom most nektek. Isten igéje, az ő szava, a Szentírás jelenti ki. Ne engedj annak a újra és újra megkérdőlező hangnak, ami az ördögé, hogy csak ugyan azt mondta az Isten. Csak ugyan igaz ez. Csak ugyan meglátszott rajtad, te rajtad? Hát lehet, hogy máshol látszik, de én rajtam nem. Ne higgy. Higgy az Úrnak, és valóság lesz. Tudod miért? Mert Jézus szava igaz. Erősödjön meg a szívedben. Azt mondja Jézus, lehetetlen, hogy ne látszék. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épített város. Nem rejthető el. Ha te az vagy, aki vagy, és hidd el, hogy az lehetsz, mert ő téged ezzé tett, akkor nem rejthető el. Akkor ez látható, ez látszik, meglátszik rajtad. Istvánról ezt olvassuk a már idézett helyem. A nagy tanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé. Lehet, hogy a tiéd nem olyan, mint egy angyalé még, de hidd el, hogy meglátszik rajtad az Úr dicsősége. Hidd el, hogy tükröződni fog, hogy vissza fog tükröződni az arcodon az az Úr, akihez tartozol. Azt hallottuk a kezdetén az Isten tiszteletünknek, kelj föl, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége, ez lehetséges. Ő mondja, kelj föl, és tündökölj, kétszeresen is kijelentette, rád ragyogott az Úr dicsősége, és most azt olvastam a második versben, meglátszik rajtad az Úr dicsősége. Hittel állj rá és éld meg, mert ragyogó és dicsőséges életed, éved lehet, akkor is, ha körülötted minden beborul. Akkor is, ha népeket, sötétség borítja, és a nemzetek sűrű homály alatt vannak. Te rajtad Isten népe, és Isten népe tagja, ott ragyog az Úr. És tudjuk azt, hogy mi most tükör által homályosan látunk, de kérhetjük Mózessel együtt, és kér te is velem együtt egész életedre nézve, hogy Uram, mutasd meg nekem a dicsőségedet. És megmutatja az Úr. Nem önmagunkért, nem is másokért, önmagában, hanem azért, hogy betöltsük minnyájan a küldetésünket, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mert ezért választott ki bennünket. Ezért hívott el, örök időktől fogva, olvastuk az Efézusi levélben, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, hogy dicsőítsük őt, hogy az életünkön fölragyogjon ő. És így leszel, és így vagy egyben vonzó, és kimondom az ige szerint egyben taszító ember és nép is. Mert higgyétek el ezt is, hogy egy ragyogó, tündöklő, Isten dicsőségét sugárzó ember is lehet taszító. Ne értsd félre. Azt jelenti, hogy lesz, akinek élet illatja életre, és lesz, akinek halál illatja halálra, de ne e szerint válaszd, és ne e szerint gondolkodj. Te ragyogj és tündökölj, és legyen látható rajtad az Úr dicsősége. Világossá válik, kihez tartozol, világossá válik, ki vagy, kinek a gyermeke vagy, és ez bizonságtétel lesz mások számára is. Nagy ajándék, hogy Isten népének egy-egy része, egy-egy csoportja, egy-egy gyülekezete így élhet. Itt, ebben a városban, szerte a világon. Nekünk szól, nektek szól, mindnyájunknak, kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége, bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr dicsősége, meglátszik rajtad. Úgy van. Amen. Áld és magasztal a szívünk téged, menj és föld, Ura, mennybéli, felséges Isten, csodálatos, hatalmas, dicsőséges, szent, mindenható örökkévaló Úrunk, hogy a te ragyogásod, a te fényed ránk is ragyog. Magasztalunk téged, hogy az volt a te terved, és az a te terved, hogy világosságul legyünk, hogy világos életünk legyen, tiszta életünk, világos célunk, világos utunk, és világosság a szívünkben és körülöttünk. Köszönjük neked, hogy ránk ragyogtál Jézusban, és köszönjük neked, hogy szent lelkedet kitöltötted ránk, és betöltesz bennünket. Köszönjük, hogy minden, ami az életünkben történik, ennek a világosságnak a jegyében történhet. Köszönjük, hogy nem kell nekünk tapogatni a falat fényes délben, nem kell morognunk, nem kell keresgélnünk, utat kutatnunk, mert eljött a világosságunk, mert járhatunk a te fényedben, követhetünk téged. És köszönjük neked, hogy itt ezen a helyen is ragyog a te világosságod. Kérjük, hogy töltsd be ezzel a világossággal a szíveket. És kérjük, hogy emeld fel a tekinteteket. Ébreszd fel a hitetleneket, az alvókat, hogy felkelve, tündökölve, rád tekintve valóban visszatükrözzük a te dicsőségedet. Urunk, látod, hogy milyen sokféle harc és milyen sokféle kihívás között élünk, hogy mennyire úgy érezzük, hogy sötétség és homály vesz körül bennünket. Hogy mennyire valóság ez, hogy nem derű, hanem ború borítja ezt a világot. De kérlek, könyörülj rajtunk, hogy a tekintetünket rád emelve tudjunk ebben a világban, ebben a sötétségben világítani. Bocsásd meg a panaszainkat, bocsásd meg az elégedetlenségeinket, bocsásd meg a lázadásunkat, a hitetlenségünket, bocsásd meg, hogy bár tudunk mind arról, amit te ígértél, mégis olyan bizalmatlanok vagyunk, mert nem hisszük, hogy hogy rajtunk is meglátszik mindaz, amit te adsz önmagad, hogy beteljesednek bennünk, rajtunk az ígéretek. Segíts bennünket, Urunk, előbbre jutni. Kérjük, hogy szólj napról napra igéddel. Kérjük, hogy erősíts bennünket lelkeddel. És kérjünk, hogy hagyd legyen mindez valóban mások javára és hasznára, de mindenek fölött a te dicsőségedre. Kérlek, áld meg ezt a gyülekezetet, és kérlek ott, hogy ennek a gyülekezetnek minden tagja, ennek az örömében, ennek a valóságnak a bizonyosságában járhasson, és szerte mindenütt a világon a tiéd. Jézusért, megváltónkért kérünk, hallgass meg így minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.